Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét Lukács evangéliuma első részéből, a 39. verstől az 56. versig, Mária találkozását Erzsébettel, a gyülekezet az ige szakaszt helyet foglalva hallgassa meg.
Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltotta: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újjogva mozdult meg magzat a méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába.
Gyertek testvérek, emeljük fel szívünket és fohászkodjunk. Úrunk Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben rád a te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk. Teremts bennünk csendet, amikor oly sok zaj van körülöttünk, oly sok hang van körülöttünk, amit nem értünk, amik bántanak bennünket, amikre nem szeretnénk figyelni, de mégis ott vannak. Adj nekünk ebben belső csendet. Teremts bennünk ilyen csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat. Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt, emberként fogsz megszületni. Teremts bennünk csendet, a hit ajándékát elfogadó csendet, a te titkaidat elfogadó csendet, a te szeretetedet elfogadó csendet, a megváltó érkezését váró csendet, a lélek mélyén megszülető öröm csendjét. Hiszek, Uram, erősíts bennem, erősíts bennünk a hitet. Amen. Az az ige, amelynek alapján Isten igéjét hirdetem közöttetek, írva van a már felolvasott ige szakaszban, Lukács evangéliuma első részének 44. versében. Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, újongva mozdult meg méhemben a magzat. Amen. Kedves testvéreim, ez egy különleges köszöntés, ahogyan Mária és Erzsébet köszöntik egymást, ahogyan Mária és Erzsébet találkoznak, amit megelőz egy utazás. Amikor karácsonyról van szó, nagyon sokféle utazást látunk, és sok utazásra rácsodálkozunk. Van egy nagy út, ahol már a A napkeleti bölcsek lehet látják a csillagot, és készülődnek arra, hogy ezt a csillagot majd kövessék egészen Jeruzsálemen át Betlehembe. Ott vannak a pásztorok, akik legeltetnek, és ők is majd be kell, hogy menjenek Betlehembe a jászolhoz. Ott van József és Mária, akik Názáretből lemennek Betlehembe, és ők is utaznak, és ezekre mind rácsodálkozunk, hogy milyen hosszú utat tettek meg, milyen nagy utazást tettek meg, amíg Betlehembe eljutottak. De van egy utazás, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, és nem is nagyon szoktuk felidézni, pedig ez sem kisebb utazás, mint a többi, sőt. Ez egy olyan utazás, amiről ezt olvassuk: azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Így kezdődik, amikor megtudja, hogy ő lesz a Messiás édesanyja, akkor felkeresi idősebb rokonát, Erzsébetet, aki már állapotos, és Keresztelő Jánost hordja a szíve alatt. De hát ez az utazás, ez egy olyan utazás, ami Názáretből Júda hegyvidékére, nem tudjuk pontosan a város, de ez a déli ország részben van, több mint 100 kilométert utazhatott Mária, majd miután találkoztak és ott volt nála, vissza is utazott, vissza is ment. Egyedül. Illetve nem tudjuk, hogy volt-e kísérője. Egy olyan utazást látunk magunk előtt, amiben Mária felkeresi sietve Erzsébetet, és nem tudjuk, hogy kivel keresi fel, nem tudjuk, hogy ott van-e József vele, vagy ki az, aki segített neki. Egy indokolatlan utazás ez alapvetően, mert egy fiatal nőnek, hogyha állapotos és gyermeket vár, akkor otthon kellett volna maradnia, de semmiképpen nem kellett volna ilyen nagy utat megtennie egyedül, úgyhogy Erzsébettel csak találkozzon. Mi az oka annak, hogy oda megy hozzá? Mi az oka annak, hogy találkoznak? Ennek az útnak lehet, hogy nincsen racionális magyarázata, és csak csodálkozunk rá, de nagy teológiai jelentősége van. Ebben az útban találkozik az örömhír és az örömhír hirdetője. Az evangélium, aki Jézus Krisztus, és ott van Mária szíve alatt, és Keresztelő János, aki ezt az evangéliumot hirdeti, és ott van Erzsébet szíve alatt. Ők találkoznak, és az édesanyjuk találkozik. Találkozik a jel és a jelzett. És ebben a találkozásban olvassuk azt, hogy Szentlélekkel betelt Erzsébet, és vele együtt János is. Ezt egyébként Lukács evangéliumában az angyal Gábriel meg is jövendöli Zakariásnak, amikor a fiáról beszél, már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Ez történik meg itt. Ennek a találkozásnak lehetünk a tanúi, és ezért kellett ez az út is. Nem tudom, hogy hány út van még előttetek karácsonyig. Én összepróbáltam számolni, hogy hányszor kell bemennem Budapestre, hány utat kell megtennem Göd és Dunakeszi között, hányat az iskolákba, a gyerekekkel együtt, hány bevásárolni való dolog van, mit kell még elintézni, nagyon sok. Gondolom, ti is ugyanígy vagytok ezzel, hogyha megnézitek, hogy hány utat kell még megtennetek, az bizony nem kevés. Lesznek olyan utak is, már most előre tudom, ami indokolatlan út, amit másképp is meg lehetett volna szervezni, meg csinálni, és csak majd fogom a fejem, hogy miért nem így intéztük a logisztikában. De azt gondolom, hogy mindennél fontosabb az, hogy legyen olyan út, amit lehet, hogy nem tudok megindokolni, és lehet, hogy nem tudom, hogy miért van, de legyen egy olyan út, ami jelzi azt, hogy a Krisztussal való találkozásra készülök. Legyen olyan út, ami belső út, amiben a jel és a jelzett dolog, amiben találkozik, amiben az örömhírrel tudok találkozni. Legyen olyan út, amiben be tudok telni Szentlélekkel. Ó, bárcsak megadatna az, hogy minél több ilyen út legyen. Akár egy adventi estén, akár az adventi készülődésben, akár egy vasárnap, amikor találkozunk Krisztussal, mert ez az út az igazán lényeges, Mária és Erzsébet találkozásában nem az egyedüli utazás, nem az útnak a hossza, hanem az, ami fakad abból, a találkozás, a szent lélekkel való betöltetés, ez, ami igazán fontos, bárcsak nekünk is lenne ilyen adventben. Amiben, és ez a második gondolat, egy köszöntés jelenik meg, egy olyan köszöntés, amiben Mária és Erzsébet köszöntik egymást, de ez sem túl szokványos köszöntés. Ezt azért mondom, mert a köszöntéseknek az ókorban, de egyébként a mai időszakunkban is, ma is megvan a maga jelentősége. Volt egy olyan nagy köszöntés, ami Mózes második könyvében a 18. részben van leírva, ahol Jetró, Midian papja, Mózes apósa és maga Mózes találkozik. Ekkor Mózes kiment az apósa elé, leborult előtte, megcsókolta, és békességet kínvánva egymásnak bementek a sátorba. Ez egy nagyon hasonló ószövetségi köszöntés, mint ahogyan Erzsébet is Mária találkozik egymással. Itt is rokonokról van szó, és itt is a köszöntésnek sajátos hangsúlya van. Ahogyan Mózes és Jetró között, Mózes és az apósa között van egy hierarchia, hiszen az após az előtte van a vőnek, úgy köszönti Mózes az apósát, és úgy kívánnak egymásnak békességet. Amikor Erzsébet és Mária találkozik, ott is van egyfajta hierarchia. Erzsébet az, aki idősebb, Erzsébet az, aki idősebb rokon, Erzsébet az, aki az Áron házából való, és Erzsébet az, aki egy papnak a felesége. És ő mondja azt a köszöntésékor, hogy hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön el én hozzám. Ebben a köszöntésben megfordul minden, az a társadalmi szokványos hierarchia, az a rang, ami Erzsébetet megilleti, abban megalázza magát, és azt kérdezi, hogy hogyan lehetséges, hogy az én uramnak az édesanyja jön el én hozzám, és amikor meghallottam a köszöntésed, a magzat újongva megmozdult az én méhembe. Nem tudom, hogy hány embernek fogunk köszönni abban az adventi időszakban, amiben most vagyunk. Egyre kevésebb emberrel tudunk találkozni a járványhelyzet miatt, tudom. Egyre hosszabbak az éjszakák és a sötétség is, és egyre nehezebben mozdulunk ide. Tele vagyunk köszöntésekkel, amivel köszöntjük a másinkat, a karácsonyi köszöntésekkel is. És tele vagyunk olyan köszöntésekkel, amik nem történnek meg, pedig meg kellene, hogy történjen. Vannak olyan köszöntések, amiknek történelmi jelentőségük is volt a múltban, és lennének olyan köszöntések, amik fontosak számunkra. Ha a történelmi köszöntéseket nézem, például Leó pápa, amikor tudta, hogy Attila a hunok királya jön Róma felé, kiment a városból, köszöntötte a hunok királyát, és elmondta neki, hogy ők keresztjének, és hogy mentse meg, ne rombolja le Rómát, és a hagyomány szerint ebből a köszöntésből békesség fakadt, és nem ment oda, nem pusztított el Attila Rómát. De voltak köszöntések, vagy nem fogadott köszöntések, amiből akár gyilkosság is származhatott. 1935-ben az Egri napi lap írja, hogy Juhász László jászárokszállási fiatal gazdalegény szombaton délelőtt a Községfő utcáján találkozott régi barátjával, Nemoda Lászlóval, akit barátságosan köszöntött. Nemoda a köszöntést nem fogadta, hanem szó nélkül elfordult és továbbment. Ez annyira felbőszítette Juhászt, hogy előkapta kését, és Nemoda után szaladt, és rövid szóváltás után többször annak hátába szúrta a kést. Ez egy nem fogadott köszöntésnek az eredménye, amiben egy halálos nem fogadott köszöntés lesz. Nem minden ilyen véres, és nem minden ilyen békés, sem Leóval kapcsolatban, sem a két fiatalemberrel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy a mi köszöntéseinkben is rengeteg érzelem van, vagy a nem köszöntésünkben is rengeteg érzelem van, amik kegyetlenek tudnak lenni, vagy éppen békések tudnak lenni. Előttünk van, hogy olyan köszöntésünk lesz-e, mint ami Erzsébet és Mária között volt, a két magzat között volt, mert rezonáltak egymásra, vagy pedig megmaradunk hidegen, felbőszülve, gőgösen és távolságtartóan. Akár úgy, hogy mi nem fogjuk a másikat köszönteni, akit kellene, vagy mi nem fogjuk a másik köszöntését fogadni, amikor köszönt bennünket. Ebben az adventi időszakban legyen előttünk példa Erzsébet és Mária kapcsolata, különösen Erzsébeté, aki nem azt nézte, hogy ő rangban előtte áll Máriának, hanem azt nézte, hogy ki az, aki jön felé. És azt érezte, belül érezte, rezonált az ő gyermeke a másik gyermekére, hogy itt, aki jön, az az Úrnak az édesanyja, Krisztusnak az édesanyja. Ez előrevetíti azt, amiről egyébként Mária is beszél, hatalmasokat dönt le trónjukról, megalázottakat emel fel, éhezőket lát el javakkal, bővelkedőket küld el üles kézzel, hogy azok a megszokott dolgok, azok a beidegződések, amik körülvesznek bennünket, azok a akár évekig tartó hideg viszonyok, amik közöttünk vannak, azok egy ilyen találkozással, egy Jézussal való találkozással megfordulhatnak. Az, amiről Lukács evangélium a 22. részében később beszél, aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert Erzsébet nem gőgből, nem rangból köszöntötte Máriát, hanem felismerte benne azt a Krisztust, aki megtéríti a világot, aki által megfordul minden, aki által a gőgből alázat lesz, és a hatalomvágyból pedig szolgálat lesz. Értsük meg az adventi időszakban, amikor Krisztust várjuk, hogy még mielőtt megszületett volna Krisztus, ez már elindult. Ez már elindult Erzsébet és Mária köszöntésében. És a harmadik gondolat az, hogy ebből a köszöntésből, ebből a fura megfordított köszöntésből, amiben Erzsébet felismerte az ő urát és az ő urának édesanyját, sőt benne keresztelő János is, ebből egy újongás lesz. És úgy, ahogy a gyerekeknek is mondtam, egy olyan belső újongás, ahol a magzat szaltózik, ahol pörög és bukfencezik. De hogy ezt úgy érezte meg Erzsébet, ezt a mozdulatot, hogy újongva mozdult meg méhenben a magzat, ez azért nagyon izgalmas, mert nem csak a 44. versben, hanem a 41. versben is olvassuk, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében, és betelt Erzsébet Szentlélekkel, akkor mondja, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és utána újra visszatér, hogy amikor meghallottam a köszöntésedet, akkor újongva megmozdult bennem a magzat. Ebben a magzati mozdulásba ágyazódik bele Erzsébet és Mária párbeszéde. A felnőttek párbeszéde, ahogyan ők beszélnek egymással, keretezve van a magzati mozdulással, beágyazva, amiben azt érthetjük meg, és azt láthatjuk, hogy ez a belső megmozdulás, ami talán csak asszony és asszony között lehet, egy ilyen nagyon mély és érzelmes kapcsolatban, egy ilyen ráhangolódásban, amit én nem is igazán értek, és nem is tudok leírni, de mégis megtörténik, és úgy fejezi ki Lukács evangéliuma, hogy unyomva mozdult meg bennem ez a magzat, amikor meghallottam a köszöntésedet. Keresztelő János volt az, aki a hangokat hallotta már a magzati korban is, mert minden magzat egész korán hallja a hangokat. Egy hangot nem hallott az édesapja hangját, mert addig néma volt, amíg meg nem született. De mégis hallott egy olyan hangot, ami Mária köszöntéséből, abból az asszonyból jött, aki hordozta azt, akinek ő az útját készíti elő, mint kiáltó szó a pusztában. A hangoknak ez a csodálatos egysége és harmóniája, ahogyan a mozdulat és a hang együtt van, ennek lehetünk itt tanulni, és annak, amiről Gábriel, az arkangyal beszélt Zakariásnak Örömöd lesz ő és igazságod, és sokan örülnek majd az ő születésének. Mert nagy lesz az ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Mind a két dolog, az öröm is, és az, hogy még az ő anyja méhében betelik Szentlélekkel, itt teljesül be, amikor Máriával találkozik Erzsébet. Vajon, és ez az utolsó kérdésem, a külső, megragadható, megcsinált, megszerkesztett, kitalált örömök mögött, amit szeretnénk minél többször megélni adventben, szóval ezek mögött, az ajándékozás mögött, az adventi naptár mögött, a gondolatok mögött, és abban, hogy próbálunk mindent kicsinosítani, kivilágítani, akár égőkkel, készülődni karácsonyra, mindenben, amiben hangolódunk rá ebben az időszakban, van-e belső újongás? Mert ugyan nem látunk Máriánál és Erzsébetnél karácsonyfagyészeket, és nem látunk ajándékokat, nem látunk nagy felhajtást, de belül újongó örömről beszél Erzsébet. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy készüljünk külsőleg is karácsonyra. Nagyon fontos, hogy örömet szerezünk a másiknak, de még fontosabb, hogy az az újongás és az az öröm ott legyen bennünk is, belül. Ahogyan Erzsébet a magzatában, saját magában érezte meg ezt az újongó örömet, ennek az újongó örömnek legyünk mi is hordozói. Legyen belül bennünk öröm, legyen bennünk vágyakozás arra, hogy Krisztussal találkozzunk. Teljünk be Szentlélekkel még karácsony előtt, még Krisztus születése előtt. Amen. Mennyi édesatyánk, ezért a világosságért könyörgünk, amiben örülni tudunk legbelül, amiben megváltozik a mi hozzáállásunk a köszöntésben, vagy a köszöntés fogadásában, amiben le tudjuk rombolni a saját rangunkat, a saját gőgünket és felfúvalkodottságunkat, és amiben fel tudjuk ismerni Krisztust a legkisebb dolgokban is, vagy az elvetett dolgokban, vagy azokban a dolgokban, amire nem különösképpen figyelünk. Adj nekünk olyan belső utazást, amiben belső újongó örömre juthatunk. Adj nekünk békességet ebben az adventi időszakban, ami annyi békétlenséggel, reménytelenséggel és kétségbeeséssel és sötétséggel van tele, hogy azt ki sem tudjuk mondani. A járvány miatt, a gazdasági helyzet miatt, mindamiatt, ami a világban körülöttünk van, annyi minden miatt aggódhatunk és annyi minden miatt félhetünk. Add, hogy felismerve Krisztust örülni tudjunk. Add, hogy felismerve Krisztust a reménytelenségünk reményé változzon. Hogy felismerve Krisztust a betegségünkből gyógyulás legyen, vagy mások betegségéből, akik lábadoznak, vagy éppen akik kórházban vannak, vagy otthon vannak, adj nekik erősödést és gyógyulást. És kérünk, hogy áld meg azokat is, akik a legsűrűbb sötétséggel kellett, hogy szembenézzenek, elvesztettek valakit, akit szerettek. Nekik is adj vigasztalást ebben az adventi időszakban, adj belső megnyugvást. És kérünk téged, hogy hallgasd meg most csendben elmondott imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Jövő vasárnap 8:30 a Dunaparti gyülekezeti teremben, 10:00 pedig itt a templomban tartunk istentiszteletet. Hirdetjük a rendszeres hétközi alkalmainkat. Bibliaiskola kedden 6:00, a Dunaparti csoport csütörtökön 10:00, az alagi csoport délután 2:00, szintén csütörtökön, banktelepi csoport 6:30, az arándok csoport pedig este 8:00 találkozik. December 8-án, szerdán 6:00 adventi estét tartunk itt a templomban, ahol Váncsa Gábor színművész bibliai előadásában hallgathatjuk meg Pál védőbeszédét. Szeretettel várunk mindenkit. Ma délután 4:00 városi gyertyagyújtást tartunk a Kaszalgánde téren, ahol mindig a város egy-egy gyülekezete, illetve lelkipásztora szolgál. Itt megjegyezném, hogy ez a múltkor 17:30 volt, de kiadványokban hol 4:00, hol 17:30 szerepel, nem tudom, még az igaz.
4:00.
Jó, akkor maradom. Jó, köszönöm. A presbiteri gyűlést tartunk kedden 7:00 a Kirnetteremben, kérem a presbitereket vegyék át a meghívóikat. Hirdetjük továbbá, hogy 2022. januárjában induló konfirmációs előkészítőket fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Szeretettel várunk minden konfirmációra készülőt, hogy a honlapon keresztül tájékozódjanak és ott jelentkezzenek. Magyar Református Szeretett Szolgálat szervezésében gyülekezetünk 10 nagy dobozt töltött meg tartós élelmiszerrel, amelyet eljuttatnak a rászorulóknak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult az adományokhoz. A Szeretett Szolgálat köszönőlevelét a honlapon olvashatjuk. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a héten többször is ravatal mellett kellett megállnunk. Elhunyt 63 esztendős korában Veres Anna Mária testvérünk. Ravatala mellett a Zsoltárok könyvének 31. részéből szólt Isten vigasztaló szava. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Elhunyt 67 esztendős korában Szabó Márton testvérünk. Ravatala mellett Hóseás könyvének 6. részéből szólt Isten vigasztaló szava. Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Legyen Isten vigasztalása a szerető hozzátartozókkal. Hirdettem továbbá még, hogy a karácsonyi csomagokba a gyerekeknek egy-egy milka csokoládét szeretnénk betenni, hogy aki tud, akkor néhány milka csokival támogassa meg ezt a ajándékozásunkat. Adventi naptár, kalendárium, ezt kihelyeztük a kijárat mellett a persely mellé, mindenki vegyen el magának belőle. Hirdettem még, hogy a füzesgyarmati mézből, a erdei mézből még van néhány üveggel, aki szeretne vásárolni, az tud vinni, illetve aki szeretne ilyen sűrített almalé koncentrátumot vásárolni, az nálam jelezheti ezt is. Legyen Jézus Krisztus a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.